Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Tárlatról, Tárlatra című műsorban. Ezúttal Győrbe, pontosabban Mémfőcsanakra látogattam el, a Bezerédi kastélyba, ahol a Galgóci emlékszobáról beszélgettem. Hallgassák meg a riportot. Szeretném megkérni, hogy ezt a kiállítást mutassa be nekünk Galgóci Erzsébetnek az emlékszobáját Mémfőcsanakon, a Bezerédi kastélyban.
Galgóci Károlyné vagyok, sógornőm volt a Galgóci Erzsébet, a férjem testvére. Én magam könyvtáros vagyok, és mint ilyen, kicsit közelebb álltam az irodalomhoz. 50 éve élek itt közel, Mémfőcsanakon, erről a helyről tudok a legtöbbet, és hát talán ezzel kezdeném. 1000 éves település, Mémfő, még a Képes Krónika is írt róla. A Mémfői csatáról régebben tanították ezt az iskolákba, de ez manapság már kimaradt. 34-ig önálló település volt. 1934-ig Csanak-Csanak falu nagyközséggé alakult, de 70-ben Győrhöz csatolták. Na most a Galgóci Erzsébet 89. május 20-án halt meg itt Mémfőcsanakon, a szülői házba, itt is született, éppen az idén lesz 85 éve, tehát ez nagyon szép kerek évforduló. Azt hiszem kevés kortársa érte ezt a kort, meg sajnos neki még a 60 évet se sikerült, és akkor a család úgy gondolta, hogy emlékére, miután neki saját családja nem volt, emlékére létrehozunk és felajánljuk a városnak egy emlékszobát. Akkoriban még ez nagyon, hogy úgy mondjam, divat volt. Úgy gondolta a testvére, hogy még akkor az összes élt, és 2 év múlva létre is jött 1991-ben, miután én voltam mindig a közvetítő. A városvezetésnek rám esett a választásra, hogy hát mondhatnám azt is, hogy amit főztem, azt most egyem meg. Mindent kitaláltam, és mindent megpróbáltam, amit lehetséges. Amit itt láthatunk, itt az Erzsébetnek a 2 szobájának a berendezése, akkor itt most elmondom azt is, hogy ő Budapesten lakott a Napos utcába, életének utolsó 15 évébe vette, tehát hogy a 75 körül vásárolta, és ahhoz a korhoz jól be volt rendezve. Ebből 2 szobabútort hoztunk el, illetve 2 berendezést, ami hát egy íróra jellemző. Volt egy fogadó szobája is, amelyik olyan barokk milliót, amihez az külföldi vendégeket fogadta. Abból nem sok minden van itt, meg kell, hogy mondjam. Ahogy belépünk, itt jobbkész felől volt a dolgozószoba, ez egyúttal az alvószobája is, tele könyves polccal, akkoriban még az ilyen értelmiség, azt hiszem talán még most is megőrizték ezt a könyves mélyőt. A másik, itt az, ahol most vagyunk, ez pedig a paraszszobája volt, ő annak nevezte, és ez pedig ilyen régi, inkább 19. századi, a 20. század elején ilyen használati tárgyakkal van berendezve, mint amit itt látszik. Mindenféle fazekak, megjegyzem, a könyvespult tetején is az van, meg a székek, de meg kell, hogy mondjam, hogy ez nem feltétlen Mémfőcsanaki, hanem az Erzsébet gyűjtötte. Hát ő elég sokat járt íróolvasó találkozóra, másrészt pedig a Kossuth-Lajos utcába is meg lehetett venni az ilyesmit. Én tudom, hogy volt annak idején ilyen.
Volt valami szempontja a válogatáshoz?
Szerintem, amit megkapott. Hát például ez itt a család utolsó kocsijának a kereke.
Ez ebből lett a csillár.
Ebből lett a csillár. A másikat a nagynényétől kapta, azt a termintárolót. az az utolsó rovuknak volt a kantárja, de ezt ő fölvitte és összeszedte otthon. Meg kell, hogy mondjam, mit tudom én kíváncsiságból. És írt egy nagyon szép kis dolgot a lóról. Ez amikor születtem. De amikor kitolták a kocsiba, mert ez elkezdett fuldokolni egy hetes korába, ez állítólag igaz történet, a családi békét ne zavarja, kitolták az istállóba, illetve az istálló elé egy kocsiba, és akkor a ló elszabadult, és az trelehelt, nem is tudom, mit mondjak, és amikor elmesélték neki, akkor az Erzsike megjelent, hát ugye mondanom se kell, hogy olyan szépen leírja az Erzsé, hogy az nem igaz, akkor az édesanyját megkérdezte, hogy hát ott nem volt egy ló. Azt mondja, tehát hogy emlékezhetsz arra, amikor csak egy hetes voltál? Úgyhogy ilyen, mindig büszkék voltak arra. Ahogy a parasztoknak lova volt, akkor már olyan volt, mint hogyha ma egy traktora van valakinek. Szóval az kellett a mezőgazdasági munkához, és két ló, vagy esetleg még több is. Itt az édesanyja portréja. Festőművésznővel megfestetett, mikor már ugye olyan rangja volt, hogy az édesanyját meg tudták festetni. Az ősei zsellérek voltak, itt szőlőművesek éltek évszázadokon át. Amennyit én vissza tudtam keresni, az olyan 17. század vége, amikor valahonnan Győrbe galgóciak kerültek, és a török kiűzése után már ezeket az embereket így a szőlőkbe telepettek le, és így kerültek ide a szomszéd községbe, a Csanakhegyre. Amikor már megvolt a tagosítás, meg a valami kevés szőlőjük volt, amit zsellérként kaptak, akkor megpróbáltak disznó szúróiparra foglalkozni. Az azt jelentette, hogy összevásárolták a környékbeli falvakból, főleg a Bakonyból a sertéseket, kettévágták ott helybe, és bevitték a győri húspiacra, a mai virágpiacot hívták húspiacnak. És ott árulták hetenként kétszer, számtalan legenda volt róla a családban, hogy ez hogy történt.
Egy ilyen legendát meghallgathatunk?
Hát a nagypapa, az Erzsébet édesapja kicsit többet sikerült innie, de azért ugye a lovak hazahozták, és rögtön lefeküdt, meg elaludt. És a nagymama pedig kiment, és őrizte a húst egész éjjel, hogy a kutyák meg ne egyék. Az Erzsébet, miután nagyon jó tanuló kislány volt, itt elküldték a polgári iskolába, a tanárjai kikönyörögték a szülőktől, hogy ilyen jó képességű gyereknek tovább kell tanulnia, utána vége van a háborúnak, akkor már lehetett tovább tanulni. Tanítóképzőbe tanult, de a rendszer megváltozott, és amikor ő végzett, akkor már 49 volt. Nem akart tanító lenni, színésznő szeretett volna lenni, de erre az anyukája hallani sem akart róla. Tiltakozott, és a bölcsészkarra fölvették az Erzsébetet, és akkor hazajött. De itthon már ugye beszolgáltatási rendszer volt, nagyon kemény, és otthon már egy külön munkaerőre nem volt szükség, és valamit tanulnia kellett. Elment gépíróra, és közben jelentkezett a vagongyárba átképzős esztergályosnak. Akkoriban volt az, hogy megszüntették az apácarendeket, és a nyilvános házakat. Kötelező volt dolgozni mindenkinek, ugye, jó dolguk volt az embereknek, és ez az egy jó dolog, ami megvolt ebbe a korba, és mindenkit oda fővettek, és őt is betették ebbe a csoportba. Hát ez nagyon köserves volt neki. Három műszak, tanulás közben a műszaki könyvtárba olvasott, meg írt, és elhatározta, hogy író lesz. Most nincs mese, és ő író lesz. Na, itt kezdődött az íróság. Így és ilyen élmények alapján kezdődött. És meg is írta, akkor volt a 100% című, tényleg novella, arról a munkáról, amit végzett. Akkor volt a Stahanov mozgalom is, amikor 5000%-ra teljesített itt a faluban élő horvát, aki később ugye a vagongyár igazgatója is lett. Hát bizony ezzel akkor ifjúsági újság nem tudom, a Szabad Ifjúság nevű hirdette meg a pályázatot, de jó nevű emberek virálták el, ilyen a Bán Róbert, jöttek, hogy na, tudja, jó volt a novella, érettségizett a lányegyezem, azt hiszem letagadta, hogy érettségizett, hogy felvegyék. Hát munkás. Akkoriban az írói pályára csak ilyen kerülővel lehetett jutni, azt felvették, és meg is jelent ez a novella. Az életünk a legboldogabb nékünk, ezzel a címmel jelent már meg. Mert ott a gyárban a hangszóró örökké ezt a dalt fújta. De akkor rögtön felajánlottak neki egy íróasztalt. Így mondom, hogy íróasztal, lehet, hogy nem volt semmi, csak egy ilyen cím, és gyakorló újságírónak, és megmagyarázták neki, gondolom én, hogy hát azért tanulni kell. Akkor a filmművészeti főiskola filmíró szakot hirdetett, és erre a filmíró szakra jelentkezett, és fel is vették, és ezt nevezték el később két év múlva dramaturg szaknak. Nem is volt minden faluban mozi, itt volt. Tehát eleve tudta, hogy mi az, hogy mozi, és hogy ott történeteket lehet látni. Másrészt pedig az iskolában minden tantárgyhoz volt filmvetítés. Akkor riportokat írt, meg novellákat írt a filmművészeti főiskola mellett. Mindig kitűnő tanuló volt első ellenista korától. Ott van az itten is értesítője. 53-ban jelent meg az első novellás kötete, egy hazai címmel, hát ez a korabeli irodalom összes hibáit magán viselte, de hát ugye mégiscsak kötet volt, akkoriban nagyon fontos volt, szerintem most is fontos, hogy egy írónak legyen kötete, hát neki is fontos volt. De meg kell, hogy mondjam, hogy lehet, hogy irodalmilag nem olyan nagyok azok a művek és a sematizmus, nekünk viszont megőrizte ennek a tájnak a nyelvét, pont azzal a tájszólással olyan kifejezéseket használ, amit aztán később elhagy. Csak akkor, hogyha egy-egy szereplőinek a jellemzéséhez szükséges.
Bagóczi Erzsébet hogyan írt?
Szinopszist kellett írni. És ebből vagy kijött egy novella, vagy kijött belőle egy forgatókönyv, vagy megírt egy novellát, és arra figyeltek fel a filmgyárak és a tévé, és abból csináltattak forgatókönyvet, és nagyon sok filmje jelent meg, valami 9 tévéjátéka, akkor lett közismert, és 5 nagy filmje. Ez volt az erőssége a Párbeszéd. Én azt figyeltem meg, én Somogy megyei vagyok, egészen más itt a mondatszerkesztés, még komolyan mondom, és párbeszédekbe beszélnek. Ha én itt most elmondom, elmesélem, nem, ő párbeszédbe mondja el. Hogy? Azt mondta, és akkor én azt mondtam, így. Az Erzsinek tulajdonképpen Hasbról hozta, a faluból és a falu nyelvezetéből. Például a férjem, amikor elmondott egy történetet, nagyon sok története volt. Szóval főleg, amikor a TSZ megalakult, és ő volt az első TSZ elnök, és nagyon sok élménye és bajja és gondja volt, akkor azokat az Erzsi leírta, és egyébként a félúton az ő története, hát persze az összes, amennyiben ugye az irodalomba belefér más, nem csak az ő személyisége, de ugye azért rá lehet ismerni, hanem a közel a kés, az vele történt meg, és ez nagyon ajánlom mindenkinek, hogy olvassák el, és meglátják azt, hogy a parasztok hogy viszonyultak a TSZ-hez, és egy újat akaró, nagy gazdaságot akaró TSZ elnöknek mi volt a vágya. Itt van egy kézirat, itt kint van a másik oldalon. Azon látszik, hogy egyfolytában írta. Valami 20 oldal, ezt egy lélegzetre írta. Van olyan, amikor azt írja a naplójába, főleg amikor a Vidravasat írta, egyébként naplót vezetett, és végig lehet követni, hogy nagyjából, de amikor a Vidravasat írta, akkor levelezett részint az öccsével, részint egy barátjával, abba leírja, hogy hol tart és mit csinál, az lassan ment. Akkor azt írta, csak 3 oldalt írtam tegnap, nem megy az írás.
Kézzel írt, vagy inkább képpel?
Hát eleinte kézzel írt, mert vannak kéziratai, de géppel írtam, ott be van mutatva az az első írógép. Meg kell, hogy mondjam, hogy az volt a tőkéje, mert amikor nem volt pénze, akkor betette az aciba. és legközelebb, amikor kapott pénzt, akkor kiváltotta, de kiváltotta. Végig már, amikor meghalt, akkor már volt villanyírógép, de azzal nem igen tudott írni. Amikor a Karint interjút csinálta, akkor a Karinti csodálkozik azon, hogy te, aki hát mindig a kétkezi munkához voltál gyerekkorodban szokva, és akkor géppel írsz, én meg nem vagyok képes géppel írni, hanem csak kézzel.
Sokszor javította át a fogalmazásokat?
Inkább a témától függött. Mit tudom én, 10 oldal, és nem tudta jó kifejezni magát. Akkor azt eldobta, újraírta, és mindig megőrizte a régit, és újra fogalmazta, és számtalan ilyen írása maradt a hagyatékba, amit nem tudott befejezni, vagy pedig újraírta. Szóval úgy mondjam, vegyes volt. Ő 55-ben végzett a színművészeti főiskolán, és akkor került a Művelt Nép című lapba, ebbe jelent meg az első írása is. 56-ban a Művelt Névtől egy csoport kiment, szeptember 21-én, ez még a jegyet is megőrizte, én is innen tudom. Volt egy doboza, abba ilyen kincseit tartotta, és ebben volt benne ez a menetjegy, hogy Románia, ahol erdélyi körúton voltak, de voltak a Romániában, például a királyi nyaralóban, szóval ott a Kárpátokban is voltak. Közben kitört ugye itthon a forradalom, amire Nagyváradra értek, már vonatok nem jártak haza Magyarország felé, és elindultak haza gyalog. Ezt mindig nehezen hiszik el neki, de biztos, hogy így van, mert aztán találtam egy olyan írást, hogy hazafelé az úton ruszki damoly, meg ilyesmivel volt tele az út. 30-án ért haza, és azt is leírja, hogy amikor átjött a körúton, írja le, hogy halottak, majdnem ráléptem, le volt takarva. Írt valamit, ugye, miért ne lelkesedje, járt a Petőfi körbe, egyébként is mindenben benn volt, és ahhoz az ifjúsághoz tartozott, aki úgy élen járt. Figyelték a nagy imi, meg mindenféle, és írt egy lelkesítő cikket a forradalomról. De hát ugye, amit láttam, nem tudom, hogy mi lehetett benne. Ennek csak a kefele vonata jelent meg, mert a 4-én ugye le lett zárva, a szerkesztőségeknek vége volt, az írókat igazoltatták, hogy ugye mit csinált 56-ban, ez neki nagyon visszatérő problémája mindenhol, és én megnéztem, hányszor írta le ezt a szót, hogy 56-ban mit csinált, hát bizony meglehetősen sokszor a műveiben nagyon megjelenik, ez nagyon érzékenyen érintette, és úgy találták, hogy igaz, hogy nem volt itthon, de az összes barátja le volt tartóztatva, és ő is ott lett volna köztük. És egy évre eltiltották, ott van a levél az újságíróból, hogy ez a cikke miatt. Na, elég nehezen kapott állást, nem is kapott. Rá volt kényszerítve, hogy írjon. Egész más, mint eddig volt, és kinyitotta a szemét 56. Mindig így emlékszik 56-ban, mint aki hályogot operáltak le a szeméről. Ezután a filmgyárnak dolgozott, egy-két hónapig foglalkoztatták, néha kapott ösztöndíjat egy-egy fél évre, valamit kellett csinálnia, és akkor írja sorba novelláit, amikor megjelenik, hol nem. 59-ben átszervezik falun a szocializmust, és az összes parasztot beterelik a TSZ-be. Ekkor riportot ír, hogy szervezték be a testvérit, meg az egész falut, és az elnök belépése. Tulajdonképpen egy riport sorozatot ír. Jó lett volna, ha 48-ban is van egy riporter, aki ad egy interjút, ugye, hogy mi történik éppen mi főcsanakon, de én most megcsinálom, és írt egy sorozatot. Na hát ez azt jelentette, hogy elfogadta az adott társadalmi helyzetet, mert nem is tudott más csinálni, ugye, diszidálni nem akart, mert mi a fenét kezd egy magyar nyelvű író. Én minden esetre nem akar. Illetve van olyan a Fogodzó nélkül című novellában megírja, hogy volt elkeseredve, amikor nem volt állása. Azt ajánlom mindenkinek elolvasni. Nagyon visszaadja azt a kort, amelyik 56-tól, teszem azt 60-ig volt. Én is átéltem. Nagyon nehéz volt. Azután már lehet, hogy kapott volna állást is, azt nem tudom, de már megpróbált megélni az írásaiból, és akkor egy kicsit jobban megfizették az írókat.
Hol tudott lakni akkor? Mikor hát szerezett lakást?
Akkor is már volt 4 kötete, amikor ez 65-66 körülbelül, én nem emlékszem rá pontosan, amikor elment a pesti tanácselnökhöz, akkor a Sarlós volt, és elmondta neki, hogy nincs hol írjon, mert a presszókba írogat. Hát akkor írta kézzel ugye a presszókba, és hát ugye ameddig ki nem nézik onnan, addig ott van, azt átmegy egy másik presszóba. Na és úgy látszik, hogy akkor már akceptálták, vagy jó benyomást keltett, vagy mit tudom én, elismerték az írását, és akkor kapott egy lakást 14. kerületben. Ott lakott 75-ig. Akkor volt annyi energiája, hogy vegyen egy lakást, de hát akkor már mindenkinek hozzá kellett járulni ahhoz, hogy ki tudja fizetni. Legtöbbet akkor írt, mert akkor viszont muszáj volt neki írni, és pénz kellett, és hát akkor már megjelentek a művei, és hát ki tudta fizetni az akkori lakását. Egy 3 szobás villalakásnak a 3. emelete volt.
És itt volt egy olyan dolgozó szobája.
Na ez volt, ezek az összes, lakás, igen, ez volt.
És ott volt a fogadó szobája, és a 3. az konyha, vagy ilyesmi volt?
Nem, egy a dolgozó szoba, amelyikben ugye aludt is, az alvó szobája is volt, akkor volt a parasszoba, és hát a fogadó szoba. Az egy kicsit kisebb. Így jött össze a 3 szoba. Nagyon sok szépet írt a háborúról. Itt van például az eltévedt lovas. 44-ben ugye itt fronthelyzet volt. Magyar katonák, német katonák be voltak szállásolva, nekik olyan lakásuk volt, amelyikben 3 szoba volt, és egyébben mindig a katonák voltak. Egyik ment, a másik jött. És a végén már az ősszel Bortól idáig gyalogoltatták a munkaszolgálatosokat, de most a Radnóti nem volt mérfőcsanakon sohasem, mert itt valahol Pannonhalmán aludtak ezek utoljára, és utána jöttek mérfőcsanakra. Már olyan gyenge volt, hogy fel kellett tenni a kocsira, és a győri kórház nem vette be, és így került Győr határába, amikor Abdánál agyonlőtték őket. Csak utólag tudtuk meg, amikor már ezt a novellát megírta, akkor elkezdték keresni, hogy na, tényleg itt volt-e, nem volt-e itt a Radnóti, meg mit tudom én. Na és valaki, hát munkaszolgálatosok voltak, és feljött a konyhába, egyik óráért kért ennivalót, a másik egy adikötetért. Hát ugye akkor már polgárista volt, és 4-es, hát azért verseket szerette, és sőt, már nagyon sokat írt gyerekkorában, mert a régi polgári iskolában feladat volt verset írni. És ő írt a nyakra főre a verseket. És akkor látja, és kikönyörgi az anyjától, hogy vegye meg, és 2 tojásért, amit édesanyja szépen elkészített, leírja szépen, hogy hogy, ahogy ugye egy kaszásnak köl, jó, liszttel, meg mindennel összekeverve, jó sok zsírral, és hát megvette, és akkor ír a novellába, hogy hogy fedezi fel Adit. Erre kap a céltól egy levelet, hogy hogy tetszett neki. Ez volt az alapélmény a novellához. Ilyesmiket szoktam elmesélni a látogatóknak. Egy novella születésének az alapja.
Most egy kis zene következik, majd folytatjuk a riportot.
Thank you.
Kedves hallgatóink, a Tárlatról Tárlatra című műsort hallgatják, Galgóczi Károly névvel beszélgetek, aki Galgóczi Erzsébet sógornője volt, könyvtáros, és a Bezerédi kastélynak a történetét is kutatta. Most erről fogunk beszélgetni.
A Ménfőcsanaknak az első tagja, a Ménfő, az 1000 év alatt világi birtokosoknak a birtoka volt. Még Csanak a pannonhalmi bencéseké. Ott nem volt akkora törések a falu életébe, kivéve ha török feldúlta vagy elkergették, de azért ők visszatelepítették a lakósokat. Míg a világi földesurak ezt nem tették meg. Hogyha valami háború volt, ugyan nem különösebben érdekelte őket, mert mindig nagy urak voltak itt a birtokosok. Először a pókiak, de hát az még a mohácsi vész előtt volt. Akkor is volt szőlőművelés, meg templom, meg mindenféle. Utána volt a zápolyáknak a török Bálint, a török család, ő szerzi meg, és akkor a fiai öröklik, de ő a fél Dunántúlt, meg a fél Erdélyt, és egyáltalán, amit meg lehetett kaparintani, azt mindent megkaparintott, a család kezén maradt 1618-ig. Akkor pedig az egyik lánya egy nyári pálhoz ment feleségül, és a nyári család, de ő nekik nem sokáig volt, 20-30 vagy 40 évig, de ugye jelentős, mert a nyári pálnak a második feleségétől volt egy Krisztina nevű lányuk, amelyiket az Eszterházi Miklós Nádor vett feleségül. Ez volt a második felesége, és ezzel a házassággal megszerzi a Nádor azokat a birtokokat, amit hát lehetett. A testvérei a Krisztinának úgy látszik nem voltak elég erőszakosak, és megvásárolta tőlük a birtokokat. Másképp leírja a Nádornak az élete az írója, hogy hát ő úgy szerzett saját birtokot, egyébként az első felesége után is töménytelenül így szerezte a saját birtokait, házasság útján elsősorban. Amikor elzálogosítja, akkoriban így hívták, és kifizetnek, mit tudom én, 10 évre az összes bérletet. Most ezen a pénzen vásárol egy saját birtokot. Most az visszaváltja, vagy nem, azt nem lehet tudni, de azért úgy visszaváltották. De akkoriban is elég sűrű harcok voltak, meg mindenféle, és a fiai öröklik. A Eszterházi Nádornak is nagyon sok gyereke volt, a fiai meghalnak a Nádor halála után török harcokban, valami 4 Eszterházi fiú hal meg itt valahol jelentéktelen csatába, de mind a 4 elesik. Minden esetre az idősebb, amelyik élve maradt, az volt a pál. Később hercegi rangot kapott, ugye a török kiűzése érdemeiért meg elismerte a Habsburg háznak az örökösödését. Másik pedig a grófi ág maradt, Ménfő a grófi ágra maradt. Na most ennek a Nádornak a fiai, unokái és nem tudom én kicsodái, már eljutottunk 1700-as évek végére, amikor ott kisgyerekek maradnak, mert az egyik unokája az ugyancsak elprédálta volna az egész vagyon, de nem hagyták a testvérek, és gondokot jelöltek ki melléje, mert az ő gyerekük kicsi volt, szóval voltak ilyen kis apróságok az ő családjukba is, és a régensnek pedig egy Bezerédit jelöltek ki, az pedig a Bezerédi Mihály volt, és a Bezerédi Ignác. Ennek a fia volt a Bezerédi Ignác. Na most a Bezerédi Ignác, az idősebb, amikor nyugdíjba ment és leadta, akkor 3 nemzedékre ingyen használatra megkapja ezt a pusztát. Ez akkor Ménfő puszta volt. Így került ide a Bezerédi család, ők pedig a Nyugat-Dunántúlról, Zala megyéből származnak, ott van egy ilyen falu, Bezeréd a neve még mindig megvan, valamelyik faluval össze van kötve, és ezek úgy a 18. század végén ketté válnak, van a Vámos családi ág, azok a Vas megyében maradnak, és van a Szerdahelyi ág, amelyikből a mi Ignácunk is származik. 750 körül van, amikor Győr megyében meg kell erősíteni a közigazgatás, mert már azért növekszik a város, illetve a megye, és akkor ide jön ez a Bezerédi Mihály. Neki 4 fia volt, többi lánya volt. ő is dolgozott az Eszterháziaknak, hát a Szerdahály meg az Eszterháza, a hercegi Eszterházi családdal nekik nagyon jó volt a kapcsolatuk, és úgy látszik, hogy a hercegi család akár gróf volt, akár herceg volt, azért bizonyos fokig tartották, például a közös volt a levéltáruk. Építészirodát tartottak fenn, de azt közösen csinálták. Ezt lehet aztán később külön váltak, de minden esetre ilyen közvetítő szerepeket megcsináltak. Na most az Eszterházi, Bezerédi Ignác főbíró volt, 7 személyes tábla ülnöke, akkoriban később aztán ezt főbírónak hívják. A közigazgatásban dolgozott, a többi testvére pedig vagy családi birtokon gazdálkodott, vagy katonatisztet. Hát az a középnemesség ez azt csinálta, hogy ez a 3 foglalkozás tiszte, vagy a családi birtokon, vagy katonatisztet, mert ugye kötelességük volt a katonaságot állítani, vagy pedig a közigazgatásba igyekeztek elhelyezkedni. Na minden esetre az okosabbja gondolom jogot végzett. Úgy volt a Mihály is, meg már régebben is volt ilyen, akik alispáni rangig elvitték, főjegyző, meg ilyesmik voltak. De aztán ők is igyekeztek gazdagon házasodni, ez a Mihály is elvette a Gintli Zsófia egy Győr megyei, de Tolna megyébe. A török volt nagy birtokuk, nem sokkal korábban jöttek be a megyébe, még udvar hadsereg szállítók voltak, és a török harcokba szerzett érdemeikért megvásárolhatták 17 000 holdat Tolna megyébe, ugye. Meg Győr megyébe is volt nekik azért mit csinálni. A házuk még mindig áll a győri főtéren, ott van a Patkó Múzeum, meg kell nézni. Na hát a családnak az egyik tagját vette feleségül, de itt is valahogy olyan nem egyforma erősségű, mert itt is azért úgy örököltek még a testvérektől, úgyhogy még plusznak. Viszont a Mihálynak sok testvére volt, úgyhogy itt egy fiú között már nagyon megoszlott a birtok. A Gintli Zsófiáról erre muszáj beszélnem, 17 gyereke született.
Hogy bírtak a gyereke született?
Éppen megnéztem, Mária Teréziának csak 16. Kortársak is voltak, csak éppen a Zsófia tovább élt, mint a császárnő. Ezek közül 10 körül, amelyik életben maradt és felnőtt. Tehát is voltak ám ikrek, persze. Győrbe a Napóleon ház néven ismert nagy palotát Bezerédi Ignácé volt. Ezt nem sokkal a napóleoni háborúk előtt vásárolta, és 9-ben volt itt a Napóleon, és ő náluk szállt meg egy napra. Na minden esetre, amikor nyugdíjba vonult, kérte a vármegyét, hogy ide építhessen egy házat. Itt úgy elképzelni, hogy ez az út, amelyik itt kanyarog, az itt ment el az épület helyén. És akkor az ő kedvéért áttették, és csináltak egyes kanyart, és akkor épült, ezt 13-ban kérvényezte, ő 1813-ban. 12. január 1-én kapta meg ezt az ajándéklevelet, ebbe volt csatolva egy latin nyelvű szöveg, annak a szövege, amikor az ajándékozásnak a feltételei, hogy felépítheti a házát, a lakóházát, ide még úgy van írva, és ehhez anyagot is hozhat a különféle Eszterházi birtokon lévő téglagyárakból. Tehát anyagot is kapott. Ez akkoriban úgy látszik, ez lehetett a szokás, és azt hiszem az ilyen zálog, mert tulajdonképpen zálog birtok volt, mert 30 000 forintot le is kellett érte fizetni, ami azt jelentette, ha meglévő épületeket és a munkaeszközöket, tehát amivel a földeket művelték, és az állatokat, sőt, még a vetéseket is, mert mindig ősszel volt az átadás, az elvetett terményt is ki kellett fizetni. És amikor visszaváltották, ezt a 30 000 forintot visszakapta. Az országos levéltárba kutattam ki ezeket a dolgokat, mert nagyon kíváncsi voltam, én se tudtam se a Bezerédiekről, semmit, se a kastélyról. Na, elkezdte 14-ben építeni, akkor építették ki ezt a Koroncó felé menő utat, mert itt össze-vissza mentek mindenféle faluba ide-oda. Körülbelül 17-re készült el ez a ház. De nem tudtuk, hogy mikor építették, és ebből derült ki, ebből a latin nyelvű szövegből. és az ő leszármazottjai élnek itt, és ez úgy volt, egy ilyen családi hitbizományt alkotott, amelyikben mindig az elsőszülött fiú örökli ennek a haszonélvezeti jogát. De ugye jött 48, a fiatalabb Ezerédi Ignácnak a testvérit meg a fiát halálra ítélték, persze nem hajtották végre, de várfogságban elszenvedett bánásmódban, vagy valamiben, vagy bánatban, vagy valamiben bele. Hát jóformán, amikor hazaengedték, akkor már meghalt. Én megtaláltam a végrendelet végrehajtását, hát nagyon szép javaik voltak, de viszont volt sok gyereke. Például a Tolna megyei jószág az az István testvéréje, és annak a fia István volt, aki a 48-ba, illetve a reformkori országgyűlésen felszabadította a saját jobbágyait, meg hát vezető szerepedvét. A halálbüntetés eltörlését is javasolta, és őt is halálra ítélték.
Meddig maradt a birtok a Bezeréd?
A második Bezeréd Ignáccal kezdődött az ajándékozás, mert akkor már elég idős volt ugye a papa, amikor ezt ő megszerezte. Ő is vett át a birtok igazgatását, ez az ifja Bezerédi Ignác. Neki volt a fia a Kálmán. Úgy szólt az első Ignácnak a végrendelete, hogy a fele haszomból ki kell fizetni testvéreket. Tehát itt nagyon kellett dolgozni, még a testvéreire is kellett dolgozni, és kifizetni őket. Tehát a második Ignác az jött ugye 48 plusz a testvérei, úgyhogy kénytelen volt eladni a győri házat. Másodalispán volt, csináltak plakettet a tiszteletére. Akkor az Eszterháziaknak valószínűleg pénzre volt szüksége, mert el akarták adni a birtokot, mármint a Ménfőpusztát. Tulajdonképpen, amikor az István meghalt, csak azután lett volna szabad nekik eladni, de ők felajánlották megvételre. És akkor ő megvásárolta 1888-ban, gondolom óriási adóssággal. Ő viszont egy ilyen kisneves Dr. Kovács Pál orvosnak a lányát vette feleségül. Nagyon tevékeny, szervező ember volt, homeopátiával foglalkozott, gyógyított, olvasóegyletet, anyegyletet alapított, hogy az csoda, folyóiratot alapított.
Ez a Bezerédi kastély 88-ban, tehát akkor a Bezerédi Istvánnak a tulajdonává vált.
Igen, és akkor most mondom tovább, akkor neki is volt két fia és három lánya. Az egyik jogász katonatiszt volt, ez volt az Andor, volt egy mezőgazdasági akadémiáról fia, amelyik másodéves, 20 éves korában meghalt. Három lánya, az egyik egy Morlin nevű úrhoz ment férhez, akinek volt egy gyereke, és aki Denk Gusztávhoz, és végén is az övüké lett ez a birtok. Na most a Puszta 1907-ig egybe volt. A szóbeszéd szerint a lányok katonatisztekhez mentek férjhez, és ki kellett őket házasítani, és elkezdték eladni a földeket. És 45-ig elfogyott, csak 400 hold maradt.
A háznak jelenleg milyen tevékenysége van?
A felét elviszi a könyvtár, a berendezése annyira modern, hogy két emlékszobája van. Még van itt a Súd Vince, aki egyidős az Erzsébettel, ugyanabból a társadalmi osztályból származik, még a szülei parasztok voltak, ugyanúgy szulóiparosok és mindenféle. Egy évvel volt fiatalabb, mint az Erzsébet. Ő aztán a jogra került Pestre, onnan kiselejtezték valami miatt. Szóval eltanácsolták világnézeti problémák miatt, és utána Egerbe ment a főiskolára, magyar-orosz szakra, a forradalom ott érte, és ott az ottani újságnak volt szerkesztő, megbízták. Nem olyan sokat volt ott, és a forradalom után minden ilyen faluról, az én testvérem is hazajött, az is műszaki egyetemre járt. Tehát meg az Erzsi testvére is hazajött, amikor lehetett az első vonattal, a Vince is hazajött, ahogy lehetett az első vonattal. Viszont a januárban, meg februárban, amikor már elkezdték keresni, hogy kik vettek részt a forradalomba, őt keresték. És egy valaki, hát gondolom tanára, vagy évfolyamtársa, vagy valaki küldött neki egy levelet, hogy hát meneküljön. De akkor már az összes határ le volt zárva, nyugat felé, csak dél felé menekel. Úgy mesélték, ő maga is mesélte, de a testvére is előbb, hogy az utcakapun bejöttek a rendőrök érte, és ő a hátsó kijáraton ment ki. Szóval annyira nem számított rá, hogy semmi bűn nem csinált ő, ugye. Akkor az időben, ugye, így körülbelül így voltunk vele. Jugoszláviába ment, és ott lágerben volt. Oda ment egy norvég csoport, és kérdezte, hogy ki akar menni Norvégiába, de olyanokat válogattak, akik tovább akartak tanulni. Ő elment Norvégiába, ott elvégezte a könyvtár szakot, és ő lett a kelet-európai szakértő a könyvtárban, meg az egész kelet-európai irodalmat, történelmet ő csinálta meg, hogy úgy mondjam, kultúrközvetítő volt, nem ismerik a nevét, szép versei vannak, de valahogy úgy, hogy hívják, aki kiadta a műveit 90-es években, szép halomkönyvű hely. Aztán haza akart jönni, de valahogy úgy nem kellett. Üdött nekünk könyvet, részint a saját írásait, másrészt pedig lefordította norvég nyelvre, mondhatnám az egész magyar költészetet. Még a prózát a Konrád Györgyöt írta, és a dán, meg a svéd, meg az ilyen költészetet meg magyarra fordította. Meg olyan norvég költőket, tehát gondolom szeretett, másmilyen fordította volna, és Oszlóba meghalt. És akkor az özvegyével kötöttek egy egyességet, szintén a város, meg az itteni vezetés, hogy egy ilyen emlékhely. Úgyhogy itt most két irodalmi személy van.
Ismét zene következik, majd a kaleidoszkóp.
Oh,
Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat a Kaleidoszkóppal. Először néhány egyéni kiállításra szeretném felhívni a figyelmüket, mindjárt Budapesten a Forrás Galériában ifjabb Habda Lászlónak Játék című kiállítására, aki kárpátaljai festőművész. Szintén Budapesten a Műsziben az univerzum és az élő rendszerek kialakulása. Élet idegen planétákon címmel egy pályakezdő kecskeméti művész Jelgyeresz Mihálynak a kiállítását tekinthetik meg. Hosszabb ideje kiállító művész Kirják Miklós Kisvizit címmel most a Magyar Írószövetség rendezte meg a kiállítását, ő egyébként grafikus és restaurátor is. Ugyancsak Budapesten az Országos Mezőgazdasági Könyvtár Vármező Galériájában Pomázi Bauhaus Festőiskola címmel nyílt kiállítás, ez az 1990-es években Kis János festőművész által létrehozott stúdió, amelyik a Weimarban működő Gropius által szervezett képzőművészeti iskola módszereit követi, az egész ember formálására törekszik, ahol a látvány a kiindulási pont, elemző munkával a lényeget kiemelve alakítják képpé a látottakat. A cél az ön kifejezés, mindezt a vonal, a folt, fényárnyék, sötét, világos, tér, ritmus és a bemozgatásnak a segítségével. Győrben az Eszterházi palotában Tértörténetek címmel Ekler Dezső építész gyűjteményes kiállítása tekinthető meg, ahol eddigi életművét összegzik, mintegy 60 tervét mutatják be fotók, rajzok, makettek segítségével, filmrészletekkel pedig mindezek megalkotásáról, módszereiről és szakmai életéről lehet tájékozódni. Budapesten a Robert Kápa Kortárs Fotográfiai Központban Tihanyi Anna Berlin Bahnhof című fotókiállítása tekinthető meg, amelyet a magyar írók Berlin élménye inspirált, szép irodalmi szövegekre alapozott, de saját szorongásaival kapcsolatos kérdéseket is feszegeti ezekkel a felvételekkel, melyek belső térben játszódnak, tértől és időtől elszakadva. Ugyanakkor aláírásuk is van, ezek a szövegek azonban inkább egy-egy átfogó érzést fejeznek ki, és dialógusba lépnek a fotókkal. A mondani valója pedig az idegenség és a közelség problematikáját, a magány és elidegenedés jelenlétét, a kitaszítottság érzését és az elfogadás, befogadottságnak a vágyát fejezik ki. Fotókiállításról lévén szó, a Budapesti Pintér Galériát is érdemes megemlíteni, ahol mint a természet. Somogyi Márk fotóművésznek a kiállítása tekinthető meg, a természet részleteit ragadta ki felvételeivel, a mulandó és a folyamatosan változó környezetre kívánja fölhívni a figyelmet, a jelentéktelennek minősülő jelenetekben rejlő csodákat mutatja be. Mottóul pedig egy Vörös Sándor idézetet ragadott ki, ha nézem a világot, a világ visszanéz. Azt mondom, összevisszaság, ő feleli, teljes egész. Azt mondom, csupa valótlan, a semmiség ragyog. Ő feleli, nézd meg jobban, a valóság én vagyok. Azt mondom, merő idegenség, sok átsuhanó tünemény. Ő feleli, nézz a tükörbe, amit ott látsz, az vagyok én. A Magyar Mezőgazdasági Múzeum szintén a természetről szól, Kaland a dzsungelben. Kiállítás és óriás társasjáték tekinthető meg, illetőleg ezen lehet részt venni, közben megismerni a trópusi esőerdőket, azoknak a különleges állatait, titokzatos növényeit, lebilincselő jelenségeit, mindezt egy kincskereső játék keretében fejtörőkkel, rejtvényekkel, léghajóról léghajóra szállva. Győrben az Apátúrház Szóval, Tettel című kiállítása Rómer Flórisról emlékezik meg, aki 1815-ben született, a magyar régészet atya nevet érdemelte ki, egyébként bölcsész diplomája volt, és nagyváradi kanonokként halt meg, közben azonban művészettörténetben, történelemben, régészetben és a festőművészetben is rendkívül jelentőset alkotott. Budapesten a Nagy Imre Általános Művelődési Központ egy szintén nevezetes magyar személyiségről emlékezik meg, Na mi újság Wagner úr? Című kiállítással Rejtő Jenőről, aki 1905-ben született. Komáromban, Klapka György Múzeumban ezt a hazát tehát elvesztettem, a holokauszt komáromi eseményei címmel a II. Világháborúról emlékeznek meg. Kecskeméten a Népi Iparművészeti Múzeum már húsvétre készül a varázserejű hímes tojás kiállításával, ahol a tojáshímzők munkáit mutatja be, jeles néprajzi tájak motivumkincseivel, karcolt, írott, viaszolt, maratott, drótozott, pingált, áttört és patkolt tojásokkal. Tojásokról lévén szó, szeretném fölhívni a figyelmet a Zengővárkonyi Míves Tojásmúzeumra is, ahol festőversenyt hirdettek. A Magyar Egyiptomi Baráti Társaság honlapján is olvasható a felhívásuk. Előzetesként pedig a Zsolnai negyedben látható Pécsi Galériának Mítosz és Identitás Torma János kiállítására hívom fel a figyelmet, aki 1896-ban részt vett a Nagybányai Művészterep alapításában, 1919-től pedig a vezetője volt. Művészete eklektikus, naturalizmus, romantika és posztimpresszionizmus egyaránt megtalálható benne, mindig a fenséges, a magas rendűt kereste. Legjelentősebb művei között tartják számon az aradi vértanukat, amit a Millenniumi kiállításra festett és a Kiskunhalasi Torma János Múzeumban tekinthető meg, de a Magyar Nemzeti Galériának a tulajdona 20 évig festette a talpra magyart, nem fejezte be, és az október 1-e szintén nagyon jelentős műve. Most búcsúzom kedves hallgatóinktól, jövő héten ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.